Köszöntöm a hallgatókat! A mai ingatlan üzletben két témával várom Önöket. Először arról lesz szó, hogy átfogó javaslatcsomagot készített az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a lakhatási válság kezelésére, valamint a lakásépítések bezuhanásának megállítására. Ezt követően az élénkülő nyaralópiacról lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És akkor most arról, hogy átfogó tervet dolgozott ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a lakásépítések zuhanásának megállítására, illetve a lakhatási válság kezelésére. A vonalban van Kói László, az EVOSZ elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Mennyiben lehet egy csapásra egy ilyen tervvel javítani a helyzeten, hiszen több ezer lakás hiányzik a piacról?
Sokféle intézkedés kell ahhoz, hogy azok eredményeképpen pozitív elmozdulás legyen a lakásépítésnél és felújításnál. Az EVOSZ abból indul ki, hogy az elmúlt években lényegesen nagyobb mértékben növekedtek a lakás négyzetméter árak, mint ahogy a lakosság reál keresete tudott növekedni, és itt elsősorban finanszírozási problémák vannak, ezért az EVOSZ is elsősorban a finanszírozási ügyekre próbál javaslatot tenni.
Na most az, hogy a piaci kereslet fölhajtja az árakat, azon hogy tud a finanszírozás javítani, hiszen ha mondjuk még olcsóbban lehet hitelhez jutni, az ugye tovább bővíti a keresletet, és azzal megint fölfele mennek csak az árak.
Igen, azonban ha a kínálati oldalt is bővítjük, és a kínálati oldal finanszírozási problémáin enyhítünk, akkor már a kereslet és a kínálat az nagyobb összhangban lehet. Így az egyik javaslat pontosan erről szól, hogy akár a Nemzeti Bank újraindíthatná a zöld otthon építési programját, ahol azok a vállalkozók jutnak kedvező hitelekhez, akik úgymond a kínálati oldalt, tehát a lakásépítést tudnák bővíteni.
Ez viszont egy izgalmas ötlet, mert hogy akkor tulajdonképpen a piaci kamatozású hitelek maradnak, viszont a vállalkozók akár 0%-ra is kaphatnak finanszírozást, hogyha kifejezetten zöld minősítésű lakásokat építenek, ezzel ugye az ő költségeik jelentősen csökkennek, tehát innentől kezdve talán lehet egy bőségesebb kínálat. Van-e elegendő terület arra, hogy ezek a projektek meginduljanak? Vagy akár még tovább lehet bővíteni akár a rozsdaövezetek rekultiválását?
Van elegendő terület. Másrészt a javaslat arról is szól, hogy különösen Budapesten nem föltétlenül prémium helyeken, a Dunaparton, panorámával, prémium minőségű lakásokat kellene csak építeni, hanem a város más pontjain, rozsdaövezetben, barnaövezetes területeken, amelyeknek rengeteg előnye tud lenni. Tehát az EVOSZ erre is tesz javaslatot, hogy az önkormányzatok, kerületi, városi, fővárosi önkormányzatok a barnaövezeteiket adják oda, vigyék be olyan fejlesztésekbe, ahol lakáscélú építkezés is megvalósul.
És akkor ez akár összeköthető lenne mondjuk egy önkormányzati bérlakás programmal is? Tehát mondjuk, ha épülne egy olyan projekt, ahol akár az önkormányzat talán a telekért cserébe kaphatna néhány lakást, amit ő aztán kiadhat, így gondolom mindenkinek előnyös lehetne egy ilyen szerződés, és aztán tovább lehetne csökkenteni a lakhatási gondokat, hiszen nem mindenki engedheti meg még egy olcsóbb lakás megvásárlását sem.
Az EVOSZ javaslatai között ott van az úgynevezett osztott tulajdonú lakásépítés. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat ingatlannal, közművesített ingatlannal, a kormányzat adott esetben pénzzel, készpénzzel vagy bankok, a leendő tulajdonos pedig bizonyos mértékig a rendelkezésére álló forrással vagy nagy munkaadók, tehát közösen rakják össze a lakásépítésnek a költségeit. És ebben az az érdekes, hogy a leendő lakos valószínűleg, hogy nem tudja az egész bekerülési összeget kifizetni, de valamilyen részt kifizet. Amilyen részt kifizet, olyan mértékben tulajdonos, más mértékben pedig bérlő. Tehát lehet, hogy alapvetően bérlőként költözik be egy ilyen közös, osztott tulajdonú társasházba, és a későbbiek során, ahogy tud spórolni, tudja kivásárolni mondjuk 10 éven belül a lakást. Nyilván ez egy komoly együttműködést igényel a felektől. Másrészt, azzal is lehet a lakásárat csökkenteni, hogyha úgynevezett non-profit szervezetet hoznak ezek a felek létre az ingatlanfejlesztésre, tehát hogy nem kell profitot termelnie, mint minden más egyéb piaci szereplőnek, és így 10-15%-kal olcsóbb tud lenni a lakás, hogyha egy non-profit, tehát nem profit érdekelt szervezeten keresztül történik meg a lakásépítés ingatlanfejlesztés.
Na most ezt a javaslatot ugye most hozták nyilvánosságra, de gondolom egyeztettek a különböző szereplőkkel. Hát gondolom az építési vállalkozók, cégek azok üdvözlik ezt a történetet, hiszen ha tudnak munkát adni jelen pillanatban a jó szakembereknek, akkor azok nem mennek világgá. Másik oldalról meg viszont az önkormányzatok részéről, vagy akár kormányzati szervek részéről milyen fogadtatásban részesült a terv, vagy ők sem látták korábban ezt a tervet?
Az építőipar összességében nagyon nehéz piaci helyzetben van. Kitörési pont az a lakásépítés és a lakásfelújítás lehet. A nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton miniszter úr felelős most a kormányzaton belül a lakásügyekért. Miniszter úr felé folyamatosan adjuk a javaslatokat, és ő valójában jó partnerként figyelve azt, hogy a költségvetés teherbíró képessége mikor mit visel el, egy-egy javaslatunkat beépít, és kormányzati döntések születnek. Finanszírozási szempontból a legfontosabb az, hogy az 5%-os kedvezményes újépítésű lakás áfa, forgalmi áfa, az tartósan 2030-ig meglegyen. A másik ilyen fontos intézkedés lenne, hogy mivel a kereskedelmi bankok 5% körüli hitelkamat mellett egyelőre nem finanszíroznak, hiszen a jegybanki alapkamat is ettől jóval magasabb, szélesebb körben lenne célszerű kamattámogatást adni a kormányzat részéről. Most ugye a 35 évtől fiatalabbak és gyereket vállalók és bizonyos nyugdíjas korosztály kap ilyen lehetőséget, de egy szélesebb körben javasoljuk a kamattámogatást biztosítani.
Értem, tehát akkor ez mégiscsak egy ilyen lakossági kamattámogatás is benne van a javaslatban, nem csak a fejlesztők kedvezményes finanszírozása.
Igen, abból indulunk ki, hogy a keresletet és a kínálatot egyszerre kell élénkíteni. Tehát a vevői körben a legnehezebb dolgot, a finanszírozási feszültséget enyhíteni kell, a kínálati oldalon pedig kedvezőbb helyzetet lehet teremteni, hogyha a vállalkozó, az ingatlanfejlesztő olcsóban jut hitelhez, mint ahogy most ugye a nagy ingatlanfejlesztők részére 300 milliárd forintot lakásépítő tőkealapok létrehozására a kormány megszavazott és kiragadva tette a pénzt a ingatlanfejlesztők felé.
Mikorra gondolják, hogy ennek a javaslatnak megjelenhetnek a hatásai a piacon, vagy akár csak az építőipari megrendelésekben?
Jelenleg az van, hogy 2025 évben még tovább csökken az elkészülő új lakásszám, ugyanakkor már érzékeljük azt, hogy nő az elkezdett munkába vett épülő lakásoknak a száma, tehát ez egy nagyon lassú folyamat tud lenni, hogy elérjük azt, hogy legalább 20-22 ezer új lakás ismét megépüljön ebbe az országba, ehhez 2-3 évre van szükség.
Kói László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Merre tart az ingatlan piac?
És a vonalban van Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, Laci!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Beszéljünk néhány szót a nyaraló piacról. Mi újság a Balaton körül? Ott ugye elég élénk volt a piac egész évben, még ehhez képest is tovább élénkült a piac?
Érdekes látni azt, hogy minden évben ebben a május-júniusi időszakban kezd el élénkülni a lakáspiaci kereslet, vagy a lakóingatlan piaci kereslet a nyaralóvezetekben is. És most mondhatni, hogy lendületből várja a szezont a balatoni régió, hiszen 2025 első 4 hónapjában közel 20%-kal több érdeklődést mértünk az eladó lakóingatlanokra, tehát lakásokra, házakra és nyaralókra, mint egy évvel ezelőtt. Ez egyébként részben annak is köszönhető, hogy a budapesti ingatlanárakat leginkább a befektetős mozgása hajtotta fölfelé, és mivel őket a balatoni lakások, házak és nyaralók nem annyira hozták lázba szemmel láthatólag az elmúlt 4 hónapban, így már nem igaz az a mondás, hogy a balatoni ingatlanokat budapesti áron mérik, mert Budapesten az eladó társasházak átlagos négyzetméter ára 1,4 millió forint körüli szinten mozog, a Balaton környékén pedig a vízparti települések átlaga 1,1 millió forintot tesz ki, még a legfelkapottabb siófoki vagy balatonfüredi régióban is. Ennek köszönhetően pedig mondhatni, hogy relatív értelembe véve a Balaton megfizethetőbbé vált, még akkor is, hogyha egy átlagos ingatlan értéke még mindig milliós szintet ér el, hogyha egy négyzetméterre vetítjük a legfelkapottabb településeken. Ugyanakkor az is igaz, amit már eddig láttunk a Balaton környékén, hogy mivel Közép-Európa legnagyobb taváról beszélünk, az ingatlanok ára is nagy szóródást mutat, tehát vannak olyan települések a Balaton partján, ahol 4-5-600 forintos négyzetméter áron is lehet ingatlant vásárolni, hogyha pedig más nyaralóvezetekkel hasonlítjuk össze a nyaralóárakat, mármint például a Tiszatóval vagy a Velencei tóval, akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag a balatoni árak harmadáért is lehet tóparti településen, a Tiszatónál ingatlant vásárolni.
És ez még akkor is igaz, mondjuk nem feltétlenül a Tiszatóra, de mondjuk a Velencei tóra, hogy az tulajdonképpen már Budapest agglomerációjának is számít bizonyos értelemben a jó vonat közlekedés miatt, de mondjuk ha a közeli Székesfehérvárt nézzük, annak mindenképpen ilyen agglomerációs települései lehetnek a Velencei tópart környékén.
Igen, 1520-25 évvel a Velencei tóra a Balaton kistestvéreként gondoltunk, és egyértelműen a nyaraló övezet egyik kiemelkedő régiója volt a Velencei tó körülő községek sokassága. Most pedig, ahogy te is mondtad, már inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációjaként funkcionálnak egyszerre, és ez is magyarázza azt, hogy Velencében és Gárdonyban 859.000 forintos négyzetméter árakkal találkozhatnak a vevők, ami egyébként elmarad a balatoni árszintektől, mondjuk egy balatonfüredi, siófoki vagy zamádi ingatlan árszintől, de inkább ez a budapesti agglomerációs övezetek árait tükrözi, nagyjából hasonló árszintet, mint amit egyébként a Budapestről északra fekvő nyaraló és agglomerációs övezetben a Dunakanyarokban látható.
És egyébként a Dunakanyar mennyire üdülő övezet még, és mennyire a Budapestről kiköltöző kertesházra vágyók lakhelye?
Az agglomerációs övezetek tágulása rendkívüli módon felgyorsult az elmúlt időszakban, és ebben a koronavírus járvány is nagy változást hozott, felgyorsította ezt a folyamatot, ami egyébként már bőven a COVID megjelenés előtt indult, tehát már 2019 második felében érezhető volt az, hogy az igen magas fővárosi ingatlanárak miatt egyre többen az agglomerációs településeken keresik a következő otthonukat, és sokan felfedezték azt, hogy a kellemes össze tudják kötni a hasznossal, tehát aki mondjuk egy nyaralóövezetbe költözik, aminek alapvetően jó az infrastruktúrális ellátottsága, és a Dunakanyar abszolút ebbe a kategóriába tartozik, ugye ott van az M2-es autópálya, az ország egyik legelső vasútvonala is Lác és Budapest között épült föl, és ez napi szinten ingázó tízezreit hozza és viszi a fővárosba. Ez gyakorlatilag egy olyan vállalható kompromisszumnak tűnik, amihez az ingatlanárak is rendkívül gyorsan alkalmazkodtak, mert Verőcén, Nagymaroson, Göbön 800-900 forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk, amiben nem csak az újépítésű lakások árai vannak benne, hanem a használtak is.
És bár a Tiszató az egy nagyon vonzó turisztikai célpont, ott egyébként valószínű, hogy igazából vízparton talán csak ott képzelhető el, hogy nyaraló vásárlók jelennek meg, vagy ott is felfedezhetők azok a nagyvárosok elérhető közelségben, ahol akár agglomerációs második otthonok épülhetnek, vagy akár állandó otthonok?
A Tiszató környék az egy nagyon érdekes régió ingatlan piaci szempontból, mert ahogy korábban említettem, itt a balatoni árak harmadáért lehet nyaralót vásárolni. Ugye a Balatonnál az 1 millió forintos négyzetméter árak nem ritkák, sőt kifejezetten gyakoriak. Addig a Tiszató esetében a legdrágább települések, mint például Tiszafüred vagy Poroszló, ott 350-400 forintos négyzetméter árakkal várja az ingatlan vásárlókat. Egy sokkal, mondjuk úgy, hogy romantikusabb régiója az ország, tehát nem annyira kiépült az infrastruktúra, sokkal természetközelibb lokációt találhat magának az, aki erre vágyik, ezért ott nem is annyira agglomerációs övezetként funkcionál még ez a környék, sokkal inkább a nyaralóvásárlók egyik felfedezetlen gyémántja a Tiszató. Persze ez változhat a későbbiekben, mert végül is Budapestről nézve a Tiszató ugyanúgy egy-két óra alatt elérhető autópályán, mint a Balaton, viszont az infrastruktúra kiépültsége az nem éri el ezt a szintet. Részben ezt tükrözik az ingatlanárak is.
És ha már itt rendre fel-fel bukkannak a befektetők, illetve általában azért szoktunk arról beszélni, hogy a saját otthon is egyfajta befektetés, hiszen ha később eladom, akkor persze, hogy számít az, hogy mennyire tudom azt tovább értékesíteni. Szóval, hogy itt mennyire lehet igaz az, hogy itt most olcsón vásárolunk, és itt hirtelen berobbanhatnak az árak, vagy igazából az ingatlanpiaci fejlődés azért az úgy működik, hogy azok az aranyszabályok, vagy azok az alapszabályok, amik mozgatják az árakat, tehát hogy mennyire jól ellátott, mennyire felkapott, mennyire jó környék, és mennyire könnyen megközelíthető, és a többi, ezek azért mindig első helyen lesznek, vagy mindig elsőként irányítják az árakat, tehát nem tudja beérni az egyik a másikat, mert amelyik nagyon jó, annak az ára, ha kisebb ütemben is, de tovább fog emelkedni.
Alapvetően igaz az, amit az előbb a kérdésedben megfogalmaztál, de azért láttunk már karonvarjút, gondoljunk például a debreceni lakásárakra, amik már szinte lekörözik bizonyos Budapest kerület négyzetméter árait, hogyha a lakásárakról beszélünk. A nyaralóvezetek szempontjából, abból a szempontból egy picit más a helyzet, hogy Magyarországon nagyon ritka az a lokáció, még a Balaton környékén is, ahol 4 évszakos szezon tud futni egy ingatlan nyaralóként. Jellemzően egyébként májustól szeptemberig tart a szezon, tehát a befektetők körében a Balaton az inkább egy olyan eszköz, egy balatoni ingatlan, amit akár saját célra is lehet használni, de hogyha úgy hozza a sors, akkor akár bérbeadással is tud jövedelmet termelni. Ebből a szempontból érdekesek lehetnek a Balaton környéki új lakásfejlesztések, és az is igaz, hogy a lakásárak rendkívül romhán változnak, a kiugró változások és gyors változások meglehetősen ritkák. Utoljára érted a 2025 elején láttunk Budapesten, de ennek is az előszelét már éreztük 2024 második felében, amikor a befektetők az állampapírból a visszatérés fontolgatták a lakáspiacra. Az nagyon nehezen elképzelhető, hogy valami olyan változás történik nagyon gyorsan, ami miatt például a tiszatavi ingatlanok leköröznék a balatonparti árakat, de hogyha például gyárak települnek a környékre, óriási népességmozgás indul el, aminek a következtében erősödik a fizetőképes kereslet, és ott is felértékelődnek a nyaralóvezetek, amik adott esetben agglomerációként is funkcionálhatnak, nem lennék meglepődve, hogyha komoly változásokat tapasztalnánk, de itt ugye nagyon sok a feltételes mód, és hogy mondjam, nem látjuk még a fényt az alagút végén, hogy például a tiszatavi árak lekörözzék a balatonparti ingatlan árakat.
Ráadásul, ha hirtelen ott a közelben mindenféle gyárak épülnek, azért az a természetközeli élményt jelentősen rontja majd. Balogh László, az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tehát máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.